Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 278. dicséret első versét énekeljük, dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban.
Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban, akik vigadoztok véghetetlen boldogságban, vagytok megújult állapotban. Az Úr nevét szép ének szóban, no, dicsérjétek vigasságban.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készülve a 329. dicséret második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan bízta ránk az Úr Jézus Krisztus a keresztséget. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végéig. Kedves testvérek, a keresztény tanításra szükségünk van. Amikor Jézus Krisztus a keresztelést parancsolta, akkor hozzáfűzte, hogy tanítsuk azokat, akiket megkeresztelünk. Szó volt a keresztelői előkészületnél arról, hogy a keresztény tanítás elsősorban a belső megtapasztaltatás útján alapvető, tehát ahogyan gondoskodunk a gyermekről, ahogyan neveljük, rendet tartunk nála, megtanítjuk bocsánatot kérni, ezek útján, tapasztalat útján tanul, Isten lénye tulajdonképpen belevésődik a lelkébe, mégis fontos, hogy szavakkal is tanítsuk. Azért fontos ez, mert ebben a világban, ha nem kapunk támpontot, útmutatást, akkor el tudunk tévedni. Az emberek ebben a világban közös erővel tévednek el, a korszellem az mindig más, mint a Biblia szent lelke. Azért járnak tévúton, nyugaton is politikusok, sok minden olyant támogatva, amit a Biblia nem támogat, amit a szeretet parancsa alapján sem kellene megtennünk, és az egyéni életünkben is ugyanúgy el tudunk tévedni, mert másfajta vezetőkre figyelünk. Szükség van a keresztény tanításra, és ennek a kisgyermeknek is szüksége lesz arra, hogy szóban is tanítsuk neki Jézus Krisztus csodálatos megváltását, és a Szentlélek iránymutatását, és az Isten védelmező hatalmát, és akkor lesz majd a helyén és békességben. Hát így legyen, Isten segítsen titeket ebben, és mindnyájunkat, hogy a magunk gyermekeit tudjuk tanítani szóban megfogalmazott keresztjén értékekre is, keresztjén alapokra. Most imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, csodálatos ajándékodat, az emberi életet. Köszönjük, hogy tőled van az, és te vetted körül szereteteddel, gondoskodásoddal mindannyiunk életét. Köszönjük ennek a kicsin gyermeknek az életét is, köszönjük, hogy ott voltál az édesanyával a szülés nehéz időszakában is, és köszönjük, hogy ott akarsz velünk lenni a nevelés, lelket próbáló időszakában. Köszönjük, hogy te segítesz nekünk következetesnek lenni, szeretetben gondoskodni, tanítani gyermekeinket. Amen. Most miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy valljátok meg hiteteket az apostoli hitvallás szavaival a gyülekezet közösségében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezeti tagjainkat kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Közösen is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és családjára, a 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindenet.
Kérem a kedves keresztelő családot, hogy foglaljanak helyet a gyülekezet sorában, a padokban, és mi mindannyian foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy július 5-én vettünk búcsút Osváth Ernő csengeri születésű testvérünktől, aki 72 éves lenne. Hozzátartozóinak a Szentlélek vigasztaló erejét kívánjuk erről a helyről is. Fráter Béla testvérünket, aki életének 95. évében hunyt el, és élete utolsó hónapjáig rendszeres látogatója volt gyülekezeti alkalmainknak, szerdán 10 óra 30-kor temetjük az újpesti Megyeri úti temetőben. Még van egy hely a kocsiban, amelyik megy, sőt kettő is, amelyik megy a temetésre, úgyhogy szeretettel látjuk, aki szívesen eljön. A mai istentiszteleten megkereszteltük Simeoni Gergely és Lénárt Tünde Zsombor Gergely nevű gyermekét. Isten szent lelke segítse a családot a keresztjén nevelés útján. Most a gondnok úrnak adom át a szót.
Áldás, békesség, szeretett testvéreim, örömteli kötelességemnek teszek eleget. Szeretném bemutatni a gyülekezetnek Kis Benedek testvérünket, aki a Királyerdei gyülekezetből jött hozzánk, és az Zene Akadémiára készül. Ő a új kántorunk, a Laci bácsi illet a Csilla mellett. Kérem a gyülekezetet, hogy fogadja szeretettel, és segítse munkáját, szolgálatát. Az Úr áldása legyen életeden, szolgálatodon. Tehát ha meglátják, akkor tudják, hogy ez a drága szent testvérünk a mi gyülekezetünkhöz jött, és szolgálatát teszik. Örülünk, és további áldott szolgálatot kívánok. Kedves testvérek, mint ígértem, a felújításról és a gyülekezet életével kapcsolatos kérdésekről folyamatosan tájékoztatom a gyülekezetet. Most érkeztünk ahhoz a fázishoz el, az a gyülekezet mindennapi imádságát szeretném kérni. Nehéz 3 hetet éltünk át, akár az elektromos területen, akár a statikai vizsgálatokon és az egyéb másik területeken keresztül. Ezen a hét szerdáján a műszaki ellenőr, illetve a statikus, illetve a kivitelező megkezdi a munkálatok ütemzését. Szembesülünk el avval a tényekkel, hogy állványozás, lefüggönyözés, ezt úgy érteszünk, hogy a függönyözést, ami lehálózásról szól, és a teljes épületi lezárások fognak következni, és a gyülekezeti ház mellett a hátsó kertrésznek a fele lezárásra kerül. Mint tudjuk, a tűzvédelmi szabályzat, illetve a menekülési útvonalak előírását is végrehajtottuk, ebből adódóan a közlekedés erősen meg fog változni. Úgy beszéltünk meg a kivitelezővel, hogy a lelkész lakásból való távozás elmenetel, illetve a gyülekezeti házba való bejövetel egyoldali és kijárat védő épület kiépítésével fog történni. Szakaszosan fogják az épületet csinálni, első részben a volt iroda terasz részét fogják fölépíteni, és utána szakaszos bontással fog történni a tetőnek elbontása azért, hogy nehogy véletlenül statikailag megmozduljon az épület, és nehogy gond legyen. Szeptember közepével fog indulni a tető teljes rekonstrukciója, addig a kötések és az egyéb építési munkálatok miatt szakaszos lezárásokra kerül sor. Nagyon nehéz így itt lakni a gyülekezetben, és így szolgálni is a gyülekezetben, és lelki életet is élni a gyülekezetben. A gyülekezet gondnokaként nekem ez nagyon nehéz feladat, és a presbitériumot azért is kérem az Isten tisztelet után, hogy egy közös imádságra maradjon itt, hogy kérjük az Úr áldását, segítségét erre a feladatra is, és van egy másik egyéb kérdés, amit meg kell beszéljük majd, de ez egy belső dolog, amiről majd időben a gyülekezet is tájékozódni fog. Kérem szépen a gyülekezet minden tagját, hogy imádságában legyen nap, mint nap ez, és segítsük, amiben tudjuk, amikor megszólítjuk a testvéreket a napi feladatokban, esetlegesen segítségnyújtásban. További áldott szolgálatot kívánok!
Folytassuk Isten tiszteletünket a megkezdett 278. dicséret, 4. versétől végig énekelve. A 278. dicséret, 4. versétől tenger, föld, szigetek, s a hegyek pompás szépsége, így kezdődik.
Sík mezők réteg ékessége, vetések kellemetessége, mind a teremtő dicsősége.
Hallgassátok meg Isten igéjét, János evangéliuma első 13 verséből, a következőképpen. Az örökké való ige testé lett. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. És az ige Isten volt, ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérve, imádságban, helyünkről fölkelve csendesedjünk el. Áldunk téged, Istenünk, és köszönjük, hogy nem vagy hallgatásba és ismeretlenségbe burkolózó végső valóság. Köszönjük, hogy ez az egész világ és benne a mi életünk, amelyre piciny csecsemő korunk óta, sőt azelőtt is gondot viseltél, ez mind-mind téged hirdet, téged ismertet meg velünk. És köszönjük, hogy nem akartad, hogy mi abban a nehéz helyzetben legyünk, hogy ezt magunktól kelljen kitalálnunk. Köszönjük, hogy írattál egy könyvet, amelyben bemutatkozol nekünk. És köszönjük, hogy ez a könyv előre ír Jézus Krisztusról, akiben te magad jöttél el közénk. Köszönjük a megváltó Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy ő benne értünk adtad az életedet. És köszönjük, hogy itt vagy szent lelked által most is, az élet minden nehézségei és fájdalmai között is utat mutatsz, erőt adsz nekünk. Erre van szükségünk, kérünk, ha tapasztaljuk meg jelenlétedet, világosságodat, útmutatásodat ma is. Jézus Krisztusért, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a 623. ének éneklésével, mind a négy rövid verset énekeljük el, Krisztus arra kérünk, jöjj ide közébünk.
Krisztus arra kérünk, jöjj ide közébünk, rád hallgatunk, nézünk, ülj le és beszélj. Tápláld égő vágyunk, hogy téged imádjunk, mozgó szívvel áldjunk szeretetedért.
Az igehirdetés alapja Mózes első könyve, első fejezete, első öt versében található megírva, a Biblia első öt versében. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől, és elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte el, így lett este és lett reggel, első nap. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a Máté evangéliuma magyarázatát befejezve most egy olyan új sorozatba kezdtünk, már a múlt vasárnap, amelyik a hitbeli alapjainkról szól, mégpedig arról, hogy a korszellemtől miben tér el mindaz, amit hiszünk és vallunk. Hogy a kereszténység más, mint amit ez a világ sugall. A múlt vasárnap láttuk a teremtés, a teremtő Istenben való hitünket, mint amelyik nem egyezik azzal, amit a világ tanít, egy gyönge, az evolúció által megkötött Istenről. Ma ezt folytatjuk. Fontos ez, hiszen valamikor az én fiatal koromban azt mondták, hogy egy egészen más rendszer, a szocializmus volt akkor, azt mondták, hogy ott túl a rácson, a kerítésen a rothadó kapitalizmus van. Azóta csatlakoztunk ehhez a rothadó kapitalizmushoz, akkor még úgy gúnyolódva mondtuk, hogy a rothadó kapitalizmus, hitetlenkedve, de most azért valamit megtapasztaltunk ebből, hogy valamennyire valóban rothad. Méghozzá az alapjaiban rothad, abban, hogy a keresztjének nem elég határozottak benne. Talán úgy, ahogyan a keresztelésnél mondtam, hogy tanítani kell szavakkal a gyermekeket a Biblia tanítására. Hogy honnan is van ez a világ, kitől kaptuk ajándékba, mit tett értünk az Isten, hogyan lehet vele találkozni, hogyan lehet neki élni. Ezekről határozott és világos tanítást kellene kapniuk a gyermekeknek. Tudjuk, a szocializmus rendszere alatt ezt kézzel-lábbal akadályozták, és ezért sokan nőttek fel úgy, hogy nem kaptak ilyen világos és határozott tanítást. De ezt be lehet pótolni. Viszont az a baj, hogy nyugaton is úgy látszik, hogy nem kaptak világos és határozott tanítást. Ez pedig ott sokkal inkább a lelkészek felelőssége volt. Itt nem engedték a gyülekezetbe az embereket általában, ott viszont igen. Szeretnénk ezt a rothadást, amiben most már mi is belementünk és csatlakoztunk, ezt a rothadást legalább a mi elménkben megállítani, mert akkor talán a környezetünkben is meg fog állni. Ennek ez az egyetlen módja és útja, hogy a saját gondolkodásunkban kell megállítani. Határozott tanításunk legyen a kereszténységről. A mai istentiszteleten azt nézzük meg, hogy tulajdonképpen, hogy a rossz miért is van ebben a világban, mi a szerepe, és hogy ez egy bátran vállalható tanítás, hogy igenis, a rossz is az Isten tervében egy pont, szerepe és feladata van, és a rosszat is irányítja az Isten, határt szab neki, és azon keresztül végezel munkákat. A mai kereszténység ezt nem szokta vállalni. Mire gondolok? Való igaz, hogy a világunk nem fekete-fehér. És ez azt jelenti, hogy itt nem rosszak és jók járkálnak, hogy olyan értelemben, hogy az egyik ember csupa-csupa jó, másik ember csupa-csupa rossz. Ez a világ nem fekete-fehér. Talán tudjuk belülről, a saját gondolkozásunkba, hogy felfedezzük, hogy úgy gondoljuk, hogy mi jót akarunk, és nagyon sok minden rossz keveredik abba észrevétlenül. És igazából néha lelepleződünk, hogy lusták vagyunk, vagy késóvárak, vagy pénzsóvárak, vagy ki tudja mi, és ezek a dolgok mozgatnak minket, anélkül, hogy észrevennénk sokszor. Ez a világ nem fekete-fehér, de a világosság és a sötétség harcát tapasztaljuk benne, tulajdonképpen erre épül a lényege. miért van benne ott a sötétség ebben a világban. Mi így szabadjára engedve az emberi fantáziánkat sokszor megkérdőjelezzük Isten bölcsességét, és azt mondjuk, hogy hát mi tudtunk volna a rossz nélkül is elképzelni egy világot. Hát igen. Ami korlátolt és bűnös agyunkkal biztos el tudnánk képzelni, csak nem a részletekbe menően, hogy hogy is működne. Az Istenről azt mondja a Biblia, János első levele, az 5. versében, az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ezzel azt mondja nyilvánvalóan, hogy az Isten egyértelműen jó, és a szándékai is egyértelműen jók. És akkor ott van a kérdés bennünk, hogy miért tesz a jó Isten így, hogy a sötétséget beépíti az emberi életünkbe. Mi szerepet szán neki? Miért van ott a sötétség? Láttuk a teremtés történetének az elejét. Az első nap megtörténik a világosság teremtése, utána elválasztja Isten a világosságot a sötétségtől, és elnevezi mind a világosságot, mind a sötétséget. Ha ezt közelebbről megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez, ahogy a sötétségből világosság lesz, ez egy történet. Először csak a sötétség van, és akkor utána felragyog a világosság, és megtörténik az elválasztás, az elnevezés, és a Biblia végén azt mondja, hogy majd az Isten országában már nem lesz szükség napra, és nem lesz ott éjszaka, mert az Istenből áradó és a Jézus Krisztusból áradó fényesség betölti az egész világot. Elkezdődik a teljes sötétséggel, és végződik majd a történet a teljes világossággal. És közben, körülbelül a Biblia közepén azt mondja a példabeszédek könyve, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a felhasadó világosság, amely egyre világosabb lesz a fényes délig. Tehát az Isten terve egy út, egy dráma. Kezdődik a teljes sötétségben, és megérkezik a csodálatos tisztaságba és fényességbe. Hát egy dráma nem lehet egysíkú. Nem lehet, hogy elkezdődik a fényesség, és tart, mert akkor annak mi értelme, akkor azt nem tudjuk értékelni sem, nem tudjuk mihez viszonyítani. A sötétségnek van szerepe, méghozzá a dráma előrehaladását, a dráma feszültségét, a dráma értelmét adja meg. Ne féljünk hát a sötétségektől az életünkben. Vannak sötétségek, de azokról tudhatjuk, hogy átmenetiek. Átmenetiek a rossz hírek, átmenetiek a betegségek, átmeneti a bűn, átmeneti a halál. A cél, a vége, a csodálatos világosság, ahol nem lesz éjszaka, és ahol már nem lesz fájdalom, sírás és halál. A másik dolog, ahogyan megfoghatjuk ezt, amit így olvasunk itt az igében, hogy azt mondja az Isten, hogy legyen világosság. Tehát a sötétséget azt nem teremti az Isten, az van. Hanem a világosságra mondja, hogy legyen, mert ő azt akarja. És most már a fizikából talán tudjuk is, de hát a tapasztalat mindenképpen ezt mondatja velünk, hogy a sötétség az a világosságnak a hiánya. A sötétség tulajdonképpen semmi. A fény, a fotonok, a legkisebb energiacsomagocskák, és ezeknek a hiánya, tehát ahol nincs semmi, az a sötétség. A sötétség igazából nem valami, nem létezik, csak olyan értelemben, mint a világosság hiánya. Hogy mégis létezik, ezt megtapasztaljuk. Ez így van. És itt arra gondolhatunk, hogy igen, a hiányokat az életünkben meg kell, hogy tapasztaljuk. Amikor ember teremtett az Isten, akkor addig azt mondta, hogy minden, amit teremtett, igen jó. De amikor Ádámot megteremtette egymagában, akkor azt mondta, hogy nem jó. Először mondta Isten, hogy nem jó. Tudnélik, ebben a világban Ádám meg kellett, hogy tapasztaljon valamit, a társ hiányát. Nem jó az embernek egyedül lenni. Itt mondta a teremtésben az Isten egyedül és először, hogy nem jó. Igen, a hiányokat meg kell tapasztalni, hiszen Ádámot is ez indította arra, hogy keressen. Hogy keresse a társát. És azóta is minden férfit és nőt ez indít, hogy keresse a társát, hogy megtapasztalja a hiányt, és hogy úgy nem jó. A sötétség az Isten hiánya. És azért kell, hogy megtapasztaljuk, hogy keressük az Istent. A történelmünk erre tanít. Itt a szocializmusban az Isten hiányát okozták államilag, és ez nekünk használt. Mert ma Kelet-Európában egy fokkal jobban keressük az Istent, mint nyugaton, ahol nem tapasztalták meg ezt a hiányt. Mi már sokan tudjuk, hogy mennyire rossz és zűrzavaros, és mennyi minden rosszat okoz társadalmi szinten is, ha nem kapunk tanítást az Istenről világosan. A hiányt megtapasztaljuk, kell a sötétség azért, hogy értékeljük a világosságot. És azt is mondja ez az ige harmadszor, így is megközelíthetjük a sötétségnek a szerepét és a szükségességét, hogy azt mondja, hogy Isten elválasztotta a sötétséget a világosságtól. Tehát nem keveri össze, nem arról van szó, hogy mi élünk egy félhomályban, szürkeségben egész életünkben, hanem itt hol nappal van teljes fényesség, és hol éjszaka teljes sötétség. És talán úgy kell mondanunk, hogy igen, ebben a világban el kell választani a kettőt, utána meg is nevezi Isten mind a kettőt, meg is kell nevezni, hogy tudjuk, hogy az egyik egy hiány, egy rossz dolog, és a másik pedig az, ami az élet, amire szükségünk van. Azt mondja itt Jézus Krisztusról, amit felolvastam a János evangéliumából, hogy benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Jézus Krisztus, amikor eljött közénk, akkor megmutatta, hogy hogyan érdemes és hogyan kell élni. Tanított minket a mennyei atyáról. A végén föláldozta az életét a megváltásunkra, és azóta lehetünk boldogok, és élhetünk békességben és örömben az ő általa hozott megváltásban. Jézus Krisztusban levő élet, ez az emberek világossága, a cél, amit ha látunk, az nagyon jó. És ehhez kell a kontraszt. Hogy igen, van, aki Jézus Krisztus nélkül él, és elégedetlen, boldogtalan, zűrzavaros, jót akar, de mindig rosszul sül el, és a végén nem érti, hogy miért marad egyedül, miért nem sikerül neki az élet. Ez a kontraszt. Akik Jézus Krisztussal élnek, azok boldogok. Nem azért, mert tökéletesek, hanem azért, mert haladnak a cél felé. És azért, mert dolgozik rajtuk az Isten, és egyre világosabb lesz az életük. Míg a Jézus Krisztus nélkül élőknek egyre inkább szürkül és sötétedik. Mi hát a teendőnk végül? Erről gondolkozzunk egy kicsit. Hogyha tudjuk, hogy a sötétség itt van, az a célja van az Istennek. Először is az a teendőnk, hogy megjelenítsük újra meg újra a világosságot. Itt így írtam, hogy életre hívjuk, de természetesen azt Isten hívja életre, de mindig úgy akarja életre hívni, hogy rajtunk akarja láttatni a világosságot. Higgyünk, reméljünk és szeressünk. Újra meg újra, minden nap. Ne hagyjuk abba, ne fáradjunk bele. Az Isten világossága ragyogjon föl bennünk. Hívjuk életre újra meg újra az Isten világosságát az életünkkel. Szeressük a párunkat. Minden hiányosságával, furcsaságával együtt fogadjuk el, és munkáljuk, hogy az élete minél jobban kibontakozzék. Szeressük gyermekeinket, legyünk hozzájuk türelmesek. Szeressük a munkatársainkat, szomszédainkat, még azokat is, akiket nehéz, legyünk velük türelmesek. Próbáljuk megérteni őket, beleélni magunkat a helyzetükbe, mert nem mindenki kap ugyanolyan sok ajándékot, mint amit mi kaptunk. Van, akinek az élete sokkal szegényesebb volt, és erről nem tehet. Legyen világosság bennünk. Éljük meg az Istentől adott világosságot, életet. Újra meg újra. Ez egy boldog feladat, de van egy nehezebb is, vagyis egy kevésbé boldog, inkább fájdalmas feladat. Engednünk kell újra meg újra, hogy Isten bennünk elválassza a világosságot a sötétségtől. Mi nagyon szeretnénk a környezetünkbe megtenni ezt. De ott is csak Isten tudja igazából. Van erről egy példázat, hogy konkolyt vetettek a vetésbe, és nem volt szabad kihúzgálni, mert igazából a búzát is kihúzzuk akkor. Szóval ezt csak Isten tudja igazán külön választani, a jót és a rosszat az életbe. De van egy hely, ami nagyon fontos, ami ránk bizatott a saját életünk, gondolkodásunk, a mindennapjaink. Ott kellene gyomlálnunk napról napra. Nagyon könnyen meglapulnak ott a sötétségek. Észreve se vesszük, hogy mit miért mondunk. Sokszor a házastársunkkal vagy a szülőnkkel, gyerekünkkel vívunk szócsatákat, és nem veszük észre, hogy a mi lapul bennünk a megbántottság, a sértettség, a kisebbrendűségi érzet, vagy bármi, ezek sötétségek. Jó lenne felfedezni saját magunkban. Mert csak saját magunkban fedezhetjük ezeket föl. És csak akkor szűnnek ezek meg. Hát amikor rájövünk, hogy mit miért teszünk, hogy esetleg egy filmet azért nézünk meg, mert bocsánat, de a férfiaknál előfordul, hogy késóvárak vagyunk. Nincs semmi más magasztos oka, ez egy sötétség, amit fölfedezhetünk magunkba például. És sok ilyen dolog van. Az Isten képes leleplezni előttünk, hogy mi a sötétség a saját gondolatainkban. Ez egy nagyon fájdalmas dolog, ezzel nem szívesen néz szembe az ember, de így törhet elő a világosság, vagyis az élet. Egyenesen úgy mondja Pál apostol, hogy fedjétek meg a sötétség cselekedeteit, mert ami napvilágra jön, mert megfeddettétek, az már világosság. Tehát csupán ennyi a fontos feladatunk, hogy engedjük felfedezni a saját gondolataink mélyén lapuló sötétségeket. Ezzel nehéz szembenézni, ezzel nem szívesen. A Szentlélek segítségét kell kérni ehhez, hogy ez elinduljon az életünkbe, vagy folytatódjék. És akkor jöhet a harmadik dolog, nevén nevezni a dolgokat. Ez már természetesen kihat a környezetünkre. Természetesen itt is az első az kell, hogy legyen, hogy a saját dolgainkat nevezzük néven. Úgy esetleg tudunk bocsánatot kérni azokért a dolgokért, amik a bennünk megbujkáló sötétségből fakadtak az életünkben, és rosszat okoztak a környezetünkben. És akkor, ha saját életünkbe meg tudjuk nevezni a sötétségeinket, akkor talán óvatosan a környezetünkbe is megtehetjük ugyanezt. És ez nagy segítség lesz, bármennyire is tiltakoznak sokszor ellene a környezetünkbe élő embereknek. De enélkül, hogy a saját sötétségeinket meg tudnánk nevezni és szembenézni vele, enélkül ez nem működik. Ebben a világban, bár nem fekete-fehér ez a világ, egy nagy harc van a sötétség és a világosság között. És itt néven lehet nevezni az eszközöket, az indítékokat, az egyes dolgokat, és tulajdonképpen ez lenne a feladat. Mert így tisztulhat meg ez a világ, és benne elsősorban a mi életünk. Részt veszünk ebben a harcban. Az úgy kezdődik, hogy beengedjük a világosságot az életünkbe. Elkezdünk hinni Jézus Krisztusban. És akkor az összes többi, amit mondtam, az már jön egymás után, szinte magától, nem magától, mert nem könnyű, de a Szentlélek által. Adja Isten, hogy mindnyájan ezen az úton járjunk. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 684. ének. Ennek is négy rövid verse van, annak az éneklésével a sötétség szűnni kezd már, így kezdődik.
sötétség szűnni kezd már, az a csillag eljő hozzánk, véget ér a gyász a sóhajtás. Mikor az a csillag kigyúl, a többi mind elhalványul, ő előtte minden térdre hull.
Jöjjetek, testvéreim, helyünkről fölkelve ismét imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, és köszönjük, hogy a te igéd világosság, hogy világos gondolatokat mondasz nekünk. És köszönjük, hogy értelmet is adtál, amivel mindezeket fel tudjuk fogni. Köszönjük, hogy kibontakozhat előttünk az üdvösség csodálatos drámája. Köszönjük, hogy emberek életén is láthatjuk, ahogyan a sötétségből a te csodálatos világosságodra megy valaki, amikor megtér. Bárcsak tapasztalnánk saját magunk életében. Köszönjük, hogy te ezen munkálkodsz. Kérünk téged, hogy segíts beengedni a te igéd világosságát életünkben. Segíts hinni benned, Jézus Krisztus, elfogadni, hogy te vagy az, akiben az Isten láthatóvá lett itt ezen a földön. Segíts neked adni az életünket, fenntartások nélkül. És köszönjük, hogy elkezdesz munkálkodni bennünk, és mutogatod a sötétségeket az életünkben, nem azért, hogy elkeseredjünk és elcsüggedjünk, hanem azért, hogy engedjük világosságra hozni, hogy bevalljuk és így megtisztuljunk tőle. Kérünk téged, áld meg a hétköznapjainkat, az életünket, segíts minket a világban, ahol nagyon nehéz néven nevezni a dolgokat, adj nekünk elszántságot, szeretetet a többiek iránt, akik még nem ismernek téged. Könyörülj mindannyiunkon, és vezess minket a hétköznapokban. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most vigyük népünket is imádságunkban Isten elé, a szózat éneklése közben.
Hozzádnak rendületlenül légy hívás. őt, az s majdan sírod is, mely ápol seltoka. A nagy világon elkívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy várjen sors keze, élnek halnod kell. Áldjon vagy várjen sors keze,
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül az ige tanításának elmélyítésére énekeljük a 478. éneket, mind a 6 versével végig. Ó, irgalmas Isten, így kezdődik.